Vállalkozóként mind ugyanarra vágyunk. Több ügyfélre, még több bevételre, a cég sikeres felfutására, vagyis a nagy áttörésre. Az igazi felemelkedésig tartó időszakot azonban mindannyian megkillódjuk. Üdvözlöm, Sándor András vagyok. Üzleti esettanulmányaimban a fordulópontok mögé nézve az elért eredmények összetevőit kutatom. A lényegi kérdések, milyen összetevők kellenek ahhoz, hogy egy biznisz nyereséget termeljen? Minek hatására következik be az a bizonyos döntő fordulat? Mit kell ezért tennünk? Egyebek közt ezekre keresem a választ az üzleti élet azon szereplőitől, akik már többször bizonyítottak. András Attila és az általa alapított családi cég, az Anda Present Group története akár hollywoodi mese is lehetne, ám ez a sztori nagyon is Magyarországon kezdődött. Az immáron 25 éves vállalkozást mindig is az előrelátás, a gyors reakciók, a merész döntések és a bátorság vitte előre. A tulajdonos ügyvezető szerint ennek köszönhető, hogy rendszerint a különböző válsághelyzetekben produkálják a legnagyobb eredményeket. A pandémia idején a kezdeti megrekedés és ijegységet követően rekordbevételt ért el a promóciós ajándéktárgyakkal foglalkozó vállalat. A döntő fordulat, vagyis a valódi üzleti sikerek a gyakorlatban című podcast sorozatomban ezúttal az Anda Present Group első emberével, András Attilával beszélgetek. Aki azt mondja, ha a családi vállalkozás jellege nem is maradt meg az időközben 16 milliárdosra duzzadt cégének, de az emberi mi volt a mindenképp. A beszélgetésből egyebek közt kiderülnek a negyed évszázad növekedéseinek döntő fordulatai, és az is, hogy pontosan mi kellett a pandémia feletti győzelemhez.
A kezdetekben nekünk az árbevételünknek a 70%-a az utolsó negyed évben volt. Tehát, hogy még most is nagyon az utolsó negyed év a legerősebb, de már messze nem az a már messze nem 70%, csak alig vagy nem sokkal több, mint egy jó tavaszi, vagy évelei hónap a évvégi forgalmak.
Magyarországon milyen kultúrája volt ezeknek a reklámajándékoknak? Megajándékozzák az ügyfeleiket általában a cégek gesztusból?
Az esetek többségében akkor abban az időben ez kifejezetten évvégi ajándék volt, karácsonyi. És gesztusból meg hát ugye ennek megvannak a marketing szempontból a szakmai érveli ezek az úgynevezett vonal alatti reklám, ami ugye nem olyan súllyal esik latba, mint egy tévé, vagy rádió, vagy ma már ugye a különböző közösségi médiák, hanem hogy ez egy olyan eszköz, amit ugye nagyon érdekesen lehet alkalmazni, és egyébként át is alakult a évvégi ajándékozás az úgynevezett termékpromócióvá, hogy nagyon sok multinacionális cég rájött, hogyha a termékéhez és vagy egy csomaghoz, vagy néhány darabhoz hozzácsomagol valamit, mondjuk egy sörös rekeszhez egy sörnyitót, akkor arra lehet építeni egy akciót, és meg lehet hirdetni, hogy akkor vegyél 4 darab sört, és kapsz mellé egy zenélő sörnyitót. Uh-huh. És ugye hát ebből nagyon-nagyon sokat, az elmúlt 20 évben nagyon sok ilyen típusú terméket csináltunk.
Meg ennek nyilván van egy bizalomépítő hatása is.
Márkaépítésre is sokan használják, mert nagyon sokszor készítenek olyat, ami kifejezetten, tehát ugye az egyik ilyen klasszikus történet, hogy az első között volt több mint 20 éve, amikor a Milkának kaptunk egy felkérést, hogy kulcstartót szeretne, Milka tehenet. Jó, de miből? Hát a műanyagból fröccsöntve. És hogy akkor szeretnének egy mintát látni. Mondtam, jó, de hát ez a mintához kell csinálni szerszámot, és egy ilyen fröccsöntő szerszám az sok millió forint. Jó, de ők anélkül nem rendelik meg, találjam ki, hogy lesz ebből egy darab minta, és akkor találtunk valakit, aki készített egy nem végleges szerszámot, de már az is ilyen milliós nagyságrend volt, és csak nem tudom én, 3 produkció volt, a tömeggyártásra nem alkalmas, de arra jó volt, hogy egy darabot legyártsunk vele, és akkor megcsináltuk a tehenet, és utána kézzel valamilyen szocifogiba kifestették lilára, meg olyanra, és akkor bevittem nagyon büszkén a Milkához, hogy elkészült a egy darab minta, és akkor már nem tudom, 50 ezer darabot akartak rendelni, és ugye a marketinges kislány, aki nem tudom én, velem egy idősen körülbelül 23 éves volt, akkor azt mondta, hogy hát jó, de lehetne kicsit vidámabb a tekintete? És akkor én, tehát körülbelül egy ilyen jeges vízzel ütöttek nyakon, És mondtam, hogy lehetne, csak hát újra indul az a néhány millió forint, amit eddig ebbe az egy darab kulcstartóba beleöltünk. A végén egyébként meg lett a megrendelés.
Lett megrendelés, erre lettem volna kíváncsi, hogy lett-e belőle üzlet. Lett. Volt-e értelme beletenni a sok pénzt, meg az energiát?
Igen, lett belőle, persze.
Egyébként, ha már itt tartunk, mint döntőfordulat, döntőfordulatok voltak ügyfelek tekintetében is?
Voltak. Talán még korábbra megyek vissza, a döntőfordulat volt a Postabank. Mert a Postabank volt az első cég, aki hitelt adott, ami nem is hitel volt, mert nem voltak olyan elég jók a számaink kezdővállalkozásként, viszont ugye a Postabank adta a forgalmunknak a jelentős részét, ugye itt 90-es évekről beszélünk, és elmentem, hogy hitelre, ugye a cég növekedett, nem volt elég cash, hitelre van szükség, és akkor a marketing igazgató, akivel én kapcsolatban voltam, bementem hozzá, és mondtam, hogy segítsen már, hogy a banktól igényelni szeretnék hitelt. És hát megnézték a számot, és nem lesz az olyan egyszerű, de hogy ő neki van egy másik javaslata. Mondom, hát mennyit költenek nálunk? Hát mondom, olyan évi 80 millió forintot. És akkor mit szólnék ahhoz, hogyha ő adna előlegbe 40 milliót, és mindig, amikor szállítok be, akkor levonjuk a kapott előleget. És akkor így elkezdtem számolni, hogy hát ennél jobb deal nincs. És akkor így ez volt egy pénzügyileg egy olyan döntőfordulat abba az időben, amikor...
Ez megerősítette a céget?
Abszolút. Az 2-3 év lépéselőnyt jelentett, utána a következő pénzügyi döntőfordulat az akkor volt, mikor igazán be tudtunk vonni bankot a cég működésébe, ez 2003-ban volt, az egy fa alatt született az óvodába.
Ilyen is van?
Igen. A Mici Mackó óvodába járt a fiam, aki ma már a cégnek a vezető beosztottja, és nagyon aktív, tehát Maszek óvoda volt, Dunakeszin nagyon aktívak voltak, és mindig szerveztek olyan programokat, hogy szülők is ott vannak, és talán szombaton volt valami gyerekműsor, és ott az anyukák a gyerekekkel nem tudom, hogy mit csinálták, és az apukáknak is menni kellett, mert hogy részt kellett venni, és ott ült a fa alatt egy apuka. Oda telepettem mellé, elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy kérdezte, hogy te mivel foglalkozol? Mondom, egy céget vezetek, ilyen kereskedő céget, ilyen promóciós cuccokat adunk, veszünk. Te mivel foglalkozol? Én meg egy bankot vezetek, pénzt adunk, veszünk hitelbe. Ú, de jó, hát éppen most pályáztunk az ING-nél egy hitelre, és mondja, hogy hát adhatnak ők is ajánlatot? Persze, miért ne? Adhatnátok ott. Megbeszéltünk mindent a fa alatt szombaton az óvodába. Hétfőn beadtuk, benyújtottuk az igénylést a banknak, és egy hét alatt megadták, hogy az ajánlatot, és akkor fölhívtam a Tamást, és mondom neki, hogy figyelj, tök jó, csak szó szerint ugyanazt az ajánlatot kaptam, mint az ING-től, meg talán még a Postabank is abban az időben még működött, vagy már lehet, hogy valami utód bank volt, de lényeg az, hogy három bank volt, és nagyjából mindenki ugyanazt adott. És mondtam neki, hogy figyelj, nagyjából ugyanazt adtátok, én nem tudom eldönteni, hogy kié a jobb, hogy jó, figyelj, akkor én adnék 100 millióval többet. Most ez a 100 millióval többet, azt hiszem 200-at kértünk, tehát mondjuk 50%-kal több hitelt adott, és akkor mondta, hogy akkor ez szerintem elég lehet, és mondtam, hogy hát persze. És akkor ez megint akkor egy döntő fordulat volt, mert amikor kérsz 200 milliót és kapsz 300-at, akkor az egy nagyon, hogy is mondjam, harsány eszköztámogatás arra, hogy akkor föl tud használni bizonyos dolgokra, és ugye ezt végig kísérte egyébként, ugye ez 17 éve, 18 éve volt azóta a bankunk, tehát ugye ott vagyunk, és például olyan kapcsolat kialakult, hogy nem, tehát például a válságban se változtak, 2008-as válságban se változtattak a kondícióinkat, nem csökkentették le a hitelünket, nem. És most lesz sajnos ugye váltásban, nem eladják a bankot, ugye.
Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Vajon hogyan kell olyan bizalmat építenie egy értékesítőnek, hogy aztán olyan gesztusokat kapjon az üzleti életben, amilyeneket Attila annak idején kapott a Postabanktól? És hogyan működött? Működött-e egyáltalán a logika alapján irányított üzleti szemlélet? Hamarosan pedig az is kiderül, milyen volt a rendszerváltás idején vállalkozni Magyarországon. Már is folytatjuk a beszélgetést.
Amiről most meséltél, Attila, ezek Azt nem mondom, hogy mesébe illő, mert sok mindent tapasztaltam, láttam, mesélték az üzleti élet szereplői, hogy azért megtörténnek dolgok, de nem átlagos, az biztos. Szóval mi kell ahhoz, most azon túl, hogy egy fa alatt összebarátkozol, vagy szimpátia alakul ki a közösség tagjai között, mert ugye ott nyilván a két gyerek hozta össze, vagy kapcsolt össze benneteket az azonos óvodában, de például a postabankos sztorinál, amikor felajánlották, hogy előre finanszírozzák a gyártást neked, na az aztán meg még inkább mesébe illő. Szóval ilyenekről csak álmodik egy átlag üzletember. Mi kell ehhez a bizalmon túl? Te mikor építetted ki ott igazán a bizalmat?
Én egyébként úgy éreztem, hogy nem voltam elkényeztetve a különleges elbánással, tehát se az egész üzleti karrierem folyamán. Lehet, hogy az az oka, hogy ugye én nem közgazdásznak tanultam, nem tudta, fogalmam se volt a pénzügyi műveletekről, meg a hitelekről, meg egyebekről. Én műszaki pályán végeztem, és ugye engem az egész gondolkodásomat azt mindig a logika határozta meg, ami a legfőbb eleme volt. Tehát, hogy én mindig próbáltam logikusan, talán néha túlságosan is logika alapján.
De mi volt a logikád? Van-e pénz, vagy van pénz, nincs pénz cash flow alapon?
Igen. Tehát, hogy én az értékcsökkenést azt nem értettem, a számomra egy értetetlen fogalom volt, mert az én mindent cash flow alapon számoltam. Igen, igen, abszolút. Aztán persze erre rá kellett jönni egy idő után, hogy ez nem működik, ahogy a cég növekedett. Tehát most már ugye a tavalyi évben már 15 milliárd méretnél itt már nem lehet cash flow alapon számolni, ugye. De visszatérve az előző, ha jól értem a kérdésedet, akkor ugye azt kérdezed, hogy hogyan kellett ezt fölépíteni?
Igen, akárkinek nem adnak sem előleget, sem hitelt, ez biztos. Mi az a plusz, ami az üzleti életben akár egy döntő fordulatot eredményezhet?
Ha visszanézek az elejére, vagy a régi időkre, akár a postabankosra, vagy bármire, az szerintem az, hogy én mindig tisztán kommunikáltam, meg mindig őszinte voltam, meg mindig beletettem szívem, lelkem, és ugye valószínűleg ezek bizalmi lehetőségek voltak, mert pénzügyileg nem volt indokolt, és nem is akartak hitelt adni, mert még túl kicsi volt a cég, tehát nem voltak meg a megfelelő számok. Én szerintem egyszerűen csak látták azt, hogy én komolyan csinálom ezt, nagyon nehéz egyébként így visszatekintve a másik oldalnak a döntéseit minősíteni, de
azt mondjuk el, hogy azért emögött volt egy korábbi ismerettség a postabanknál, ugye amikor te a Rolandban benne voltál.
Igen.
Kezdve alapítóként, értékesítési vezetőként, ugye te feleltél azért, hogy a bizonyos reklámajándékok, illetve az emblémázott nyakkendők?
Igen, azzal volt az összes ilyen bankhoz biztosítóhoz, azzal kerültünk be. Az egy nagy újdonság volt akkor, hogy ugye a technológia úgy fejlődött, hogy lehetett ilyen szövött anyagokat gyártani már, amiben céglogós szövést lehetett beletenni, és ugye ebből jöttek ezek a emblémás nyakkendők.
De ez a rendszerváltás környéke, ugye?
Amiről most beszélünk. 80-as évek vége.
Szóval ott valamit nagyon jól csináltál értékesítőként, hogyha ilyen bizalmi kapcsolataid lettek, vagy ha ennyire megbíztak benned.
Valamit biztosan, egyrészt még azóta is felszínen van a cég, nem is rossz helyzetbe. De az az időszak azért az egy nagyon viszonylag egyszerű helyzet volt, mert valahogy akkor így minden átalakulóban volt az egész világ, bár most sem mondanám, hogy nincs, de visszatekintve mindig ezek a kezdetek, ezek egy egyszerűbb időszakoknak tűnnek.
Tehát akkor nagy igazság az, ami mondjuk az én szakmámban, hogy de jó lett volna a rendszerváltás környékén élni, vagy annyi idősnek lenni, mint most, mert akkor könnyebben lett az ember Friderikusz, könnyebben lett az ember Vitrai, Szilágyi János, és sorolhatnám a többieket, mert egy tévé volt, egy rádió, stb., és mindenki a lehetőségeket kutatta. Ugyanez jellemző volt az üzleti életre is?
Jellemző, de én mindig úgy éreztem, hogy én már későn kezdtem el. Tehát, hogy én már a második vonalban voltam ebbe a promóciós iparágba. Tehát ugye akik előttem voltak, azok nagyon sokáig lényegesen előttem voltak. És ugye a döntő fordulatot az hozta meg, amikor én azt mondtam, hogy átlépjük a határt. És még nem voltunk EU tagok se, tehát vámolni kellett minden külföldre. Teljes, abszolút nem volt logikus ez az irány, mert ez egy nagyon nehéz, macerás dolog volt. Aztán utána egy évvel később már, nem mintha tudtam volna egyébként, ez csak megérzés volt, hogy akkor az majd mennyivel egyszerűbb lesz, hogyha az EU-ba beléptünk. és utána pedig évről évre elkezdtünk, és ugye volt egy időszak, amikor arra építettünk, hogy a alacsony, tehát hogy Kelet-Európából jöttünk, és alacsony költséggel működünk, akár az emblémázás tekintetében, aztán utána pedig erre is fejlesztettük a cégnek az egyik nagyon erős szegmensét, hogy ugye ezeket a termékeket, ezeket nagyon ritkán veszik meg szólóba, vagy önmagában, itt mindig rákerül valamilyen céglogó, és most viszont már olyan technológiák vannak, hogy már digitálisan, fotóminőségben, szinte mindegyikre már többféle verzióban kerülhet valamilyen reklámhordozó.
Ha te akkor nem léped meg a bűvös hetedikében, ami egyébként csak véletlenül lett hetedik év?
Persze, véletlen.
Szóval, ha nem lépett
meg... Ezt még nem is állt össze a fejem, hogy hát az a hetedik év volt.
Most, ahogy mondtad, ez mindig olyan legendás, szóval van közötte, vagy körülötte valami mítosz ebben a hetes
tényleg
számban.
A hetedik évben volt.
Szóval, ha ezt akkor nem léped meg, akkor ez a cég ma nem ekkora?
Biztos nem. Tehát ha egy arányt nézünk, akkor a Golding akkor 500 millió volt, mikor én elkezdtem, most 3 milliárd az árbevétele. Miénk 15 volt tavaly.
Uh-huh.
Tehát, hogy
de ti a külföldi piacon, ők a magyaron.
Igen. Hát mi a magyaron is, de emellett még 23 országra van üzleti tervünk, amivel, tehát ugye főleg
folyamatosan.
András Attila, az Anda Present Group tulajdonos ügyvezetője a vendégem a Döntő Fordulat című podcastban. Vajon melyik volt az a fordulat a cég életében, ami akkora újdonságot hozott a piacon, hogy a megnövekedett és felfokozott érdeklődésbe kis hián bele is rogyott a cég? Hogyan kerültek ki győztesen 2009-ben a pénzügyi válságból? És mivel alapozták meg igazán a nemzetközi szereplésüket? Érdemes tovább hallgatni bennünket.
25 éves a cég.
Igen.
Na most ebben a 25 évben, a negyed évszázadban mennyi ilyen igazán nagy fordulópont volt? Most az egyiket elmondtad a bűvös hetesnél.
Szerintem 2-3 évente voltak ebbe azért olyan kisebb-nagyobb fordulópontok, amikor 2006-ban megléptük azt, hogy elköltöztünk egy magas raktárba, ami akkor még megint nem volt logikus, mert a raktári kapacitásnak a töredékét használtuk ki, de megint csak úgy gondolkodtam, hogy jó lesz ez még valamire.
Mert hogy tudtad, hogy előbb-utóbb úgyis lesz annyi ügyfél, úgyis lesz annyi...
Nem tudtam,
reméltem.
Éreztem. Reméltem, vagy éreztem. Aha. És ugye nagyon, ez így egyébként sokszor elkísérte a pályafutásunkat, hogy mi például sokszor vettünk úgy gépet, hogy nem tudtuk még, hogy fogjuk megtölteni munkával, mert hogy nem volt egy gép, ami nyomtat valamit, és akkor utána akkor még megtaláltuk azokat a kapukat, amivel mi azt rendkívül hasznosítani, versenyelőnyt tudtunk belőle csinálni. Tehát most van 17 különböző technológia, amiben emblémázunk, tehát mindig az új gépeket vadásszuk, és ebbe jó néhányszor volt olyan, mondjam azt, hogy döntő fordulat, amivel léptünk. Például ilyen volt az egyik 2006 körül, de lehet, hogy 8, amikor bevezettük a 24 órás szervizt. És ugye óriási, tehát duplájára nőtt a megrendelés állományunk, össze is rogytunk alatta az első évbe, utána újra kellett építeni, gondolni, de egy olyan tapasztalat és egy olyan piaci ismertségünk lett, hogy ez a cég, aki először vállalta el,
első voltatok benne.
Hogy 24 óra alatt emblémáztok. Azóta már ez majdnem, hogy alapelvárás lett, hogy ilyen egy-két nap alatt emblémázni, de abban az időben ez mondjuk inkább egy hét volt. Meg nyugat-európaiak azok jobban ráértek erre, meg sokkal kényelmesebben ment a dolog, tehát nekünk volt egy nyomás rajtunk, hogyha akarunk piacot, akkor valami mást kell adnunk.
Folyamatosan nőtt a cég, ugye, a kezdettől? Tehát egy családi vállalkozásból lehetett mérni, hogy évről évre mennyire gyarapszik a dolgozói létszám, a megrendelés, tehát mennyire volt ez kiszámítható a növekedés, arra vagyok kíváncsi.
Hát egyszer valaki, vagy egy esettanulmányba olvastam, mert mivel műszaki végzettségem van, ugye nagyon sok esettanulmánykönyvet olvastam, amiből autodidakta módon sok mindent megtanultam, akkor az egyikben máig megvan, már nem tudnám, hogy melyik könyvben volt, hogy egy cégnek az élete vagy a pályafutása az úgy működik, mint egy repülő, hogy annak mindig fölfele kell szállnia, ahhoz, hogyha szinten is akar maradni. Tehát olyan nincs, hogy szinten tartás, mert akkor lefele megy, és ugye én mindig arra figyeltem, meg arra fókuszáltam, hogy legyen egy kicsi plusz minden évben. És ugye voltak, egyébként egy évünk volt, amikor csökkenésünk volt a 25 év alatt, ha jól emlékszem, ez 2009 volt, ugye a pénzügyi válság idején, akkor 2%-ot visszaestünk, de...
És az már nyomasztott?
Nem, mert az egy nagyon jó időszak volt, mert egyébként a piac meg a versenytársak azok 20-at estek vissza, hanem nekünk az volt a következő nagy döntő tényező ott, mert ugye előtte ugye a 2003 és 2008 között, abban az 5 évben azért az kínlódás volt kelet-európaiként a nyugat-európai piacra betörni, viszont ott akkor abban a pénzügyi válságban az Kelet-Európa a szexi lett. Tehát az menő lett, és akkor jöttek a nyugat-európa, mindenki jöttek a varsói kiállításra, mert hogy akkor most ugye nyomasztotta őket a pénzügyi válság, olcsóban kell vásárolni, mert előtte inkább megvette az olasztól vagy a némettől, inkább 20%-30%-a drágában is, mert az a helyi. És ugye abban az időben, tehát ez a pénzügyi válság, az nekünk olyan sikert hozott, hogy a következő 5 évben dupláztunk, tehát ilyen évi átlag 20%-okat növekedtünk, és az volt egy olyan döntő fordulat, például 2009 és 15 között, amikor mondjuk teljesen megalapoztuk ezt a nemzetközi szereplésünket.
Vajon lesz-e valaha multinacionális vállalat a családi cégből? Mit tesznek azért, hogy a családi értékek ne vesszenek el a napi működés során? És konkrétan mivel érték el a növekedéseket? András Attila a promóciós, vagy ha úgy tetszik, reklámajándékokkal foglalkozó Anda Present Group tulajdonos ügyvezetője pillanatokon belül elmondja.
Nekünk minden évben még eddig növekedést kellett produkálnunk ahhoz, hogy ugye ez a repülős sztori fönnmaradjon.
Mennyire múlt ez rajtad, Attila?
Rajtam?
Igen.
Hát én igyekszem most már, mivel ugye közel 400-an dolgoznak a cégnél, vagy sok felelősséget, meg sok döntést másoknak hagyni, engedni, delegálni, de azért még most is sokszor visszajön, hogy azért utoljára, vagy a végső szót nekem kell kimondani. Én nem vettem észre egyébként, hogy annyira rajtam volt, de a többiek szerint nagyon.
Bátorság, merészség, mi az, ami még jellemezni ezt a 25 évet?
Hát minden. Szerintem még talán néha vakmerőség is, mert volt benne szerintem minden, voltak nehézségek. Legtöbbször egyébként nem vettem észre a nehézségeket se, sajnos emellett a sikereket se tudtam mindig megélni, mert mindig valahogy csak előretekintés volt, tehát mindig a jövőbe investáltunk. Néha azért meg kell állni, és akkor körülnézni, hogy akkor most hol vagyunk.
Azt szokták tanácsolni, hogy ne a múltban, ne is a jövőben, a jelenben élj. Ezek szerint te kizárólag a jövőben gondolkodtál?
Én inkább általában mindig a jövőbe gondolkodtam. Most mindig is? Előre néztem. Most már nem, azért a bölcsesség az egy nagyon hasznos dolog, tehát most azért már próbálunk körülni. Most pont egy ilyen időszakunk van ugye itt a pandémia után, hogy körül kell nézni, mert egy dolog biztos, hogy minden bizonytalan, tehát körülbelül ez jellemzi a piacunkat. Ugye a promóció az a erősen rendezvény, esemény, és minden olyan függő, amit a pandémia mondjuk úgy, hogy átalakított és időszakosan, de tönkretett, az biztos.
Na de ehhez képest hogyan tudtatok extra növekedni a pandémia kellős közepén?
Előre, jövőbe tekintettünk, illetve a jelenbe, nagyon gyorsan analizáltuk a helyzetet, és ugye azt találtuk, hogy van nekünk egy olyan technológiánk, meg géppartunk, meg lehetőségünk, hogy akkor ezeket a pandémiás termékeket, ugye elsősorban maszkokat, és olyan maszkokat, amivel egyben promóciós termék is, tehát teljes felületén emblémázva, 3 hét alatt kifejlesztettünk egy modellt, és utána ebből sok millió darabot adtunk el. Úgyhogy volt olyan időszak a tavalyi évben, hogy 30 varoda dolgozott nekünk, akik, mert ugye mi barni nem tudtuk, tehát mi csak szabadtuk egy külső cégge, mi emblémáztuk magunknak általában, és utána megint egy külső cég varta, és utána pedig adtuk el az ügyfeleinknek, elsősorban exportra.
Tehát a 25 évre egy korona került a bevételek szempontjából.
Igen, eredménybevétel szempontjából mindenféleképpen kiemelkedő év volt. Igen, azt gondolom, hogy igen.
Na és akkor a repülő most merre tovább, a következő 25 évre?
Hát volt egy olyan elképzelésünk, hogy ugye a családi vállalkozást át kéne alakítani egy mondjuk úgy, hogy multinacionális típusú céggé, ami egyébként már valamilyen szempontból most is az, mert 11 nemzetiség dolgozik a cégnél, de az elvek azok mégiscsak családi alapon vannak, és sajnos az is látszik, vagy szerencsére, hogy ez a multinacionális szervezeti forma azért az egy nagyon más, mint amit eddig mi voltunk, tehát vagy le kell söpörni az asztalt és újraépíteni, vagy pedig én azt gondolom, hogy én már nem vagyok képes multinacionális rendszerben működni, tehát ez már vagy a gyerekek, vagy pedig egy valamilyen hibrid megoldás kell, hogy ezek a családi értékek ezek ne vesszenek el a napi működésben sem, meg a döntési mechanizmusban sem.
Tehát azok most megvannak?
Meg, igen. Tehát, hogy sőt, egyre inkább ugye a cég átalakult tehát sokkal összefogottabban, demokratikusabban döntünk, a cég felső vezetése szinte minden lényeges stratégiai lépést megvitat, és van olyan, hogy én hátralépek, vagy engedek, és azt mondom, hogy jó, igazatok van, ne arra menjünk. Ez a múltban elképzelhetetlen volt. Tehát akkor én azt mondtam, hogy fehér, akkor az fehér volt, a fekete. Sok jó döntésem volt, persze volt egy csomó rossz is. Most már megtanultam én is, hogy a jó döntések, azok azt mondják, hogy egy agyban születnek meg, de ahhoz, hogy a megfelelő döntés megszülessen, ahhoz minél több tapasztalat van, annál könnyebb a döntés, vagy egyszerűbb.
Értékesítőként ki ne álmodna arról, hogy egyszer saját magának szerzi az ügyfeleket, nem pedig annak a cégnek, ahol beosztottként dolgozik. Egy nagy országos tanulmány szerint az önállóság, a szabadságvágya kivétel nélkül minden üzletkötőt foglalkoztat gondolati szinten. Az is a felmérésből derül ki, hogy az álmodozásból alig 1%-uk jut el a konkrét lépésig és megvalósításig. András Attila, a promóciós ajándéktárgyakkal foglalkozó Anda Present Group cégcsoport első embere azonban mert és tudott is lépni. Kevesen tudják, hogy Attila is alapítója volt a rendszerváltás idején annak a Vetex gazdasági munkaközösségnek, amely később Roland divatházként lett nagyon sikeres. Ő volt az értékesítési vezető, pontosabban az egyetlen értékesítő is, akinek az volt a feladata, hogy ügyfeleket szerezzen a cégnek. Kisebb butikokat, maszek üzleteket kutatott fel, majd céges vonalon például bankokat és egyéb intézményeket keresett meg, hogy a Rolanddal szívesen gyártanának nekik céglogós nyakkendőket. Tehát pontosan azt csinálta, amit ma is minden üzletkötő tesz a saját területén. Ám ő nem elégedett meg ennyivel. Amikor piaci rést látott a reklámajándékok piacán, családi vállalkozást alapított, és ugyanúgy vevőket toborzott, immáron a saját BT-jébe. Közben folyamatosan képezte magát, vezetést tant, menedzsmentet és pszichológiát is tanult. Önerőből is rengeteget olvasott azért, hogy minél napra készebb legyen, és nem szégyelt segítséget kérni az adott területek szakértőitől. Ez a családi BT már egy cégcsoporttá, az Anda Present Group-á nőtte ki magát az elmúlt 25 évben, akik a pandémia idején érték el minden idők rekord bevételét, a 16 milliárd forintot. Mi kellett ahhoz, hogy a nehezebb időszakokban is kitartson? Azonnal kiderül.
Amikor te ültél abban a bizonyos Rolandos autóban, akkor mi járt a fejedben? Milyen vízióid voltak?
Eladni. Csak azért.
Csak ezért neked?
Csak, igen, mert hogy én egyszerűen ez volt az, ami, és én nagyon-nagyon sokáig, tehát például az első 7 évben biztosan én minden ügyfelet ismertem, és mindenki, majdnem, hogy én voltam a egyszemélyes üzletkötője a cégnek, és ugye ahogy elindult az export, akkor derült ki, hogy nem lehet egész Európába nekem ott lenni, és akkor kezdtük el átalakítani, és akkor kezdtük el építeni azt, hogy rendszerek legyenek. Talán az a siker egyik kulcsa az volt, hogy én végig jártam az egész ranglétrát, a ügyfelezéstől, vagy a ügyfél kapcsolatoktól kezdve egészen sokáig, és ugye egy postabankos előleg se lett volna, hogyha nincs megfelelő jó ügyfél kapcsolat. Tehát, hogyha én ülök az irodámba, és akkor fölhívom a marketing igazgatót, hogy akkor tudod, ki vagyok, még ugyan sose találkoztunk, de mi szállítunk. Tehát biztos nem kaptunk volna, de mivel egy héten kétszer ott voltam a postabankban marketing osztályon, mert éppen valamit egyeztettünk, vagy akkor valami mintát vittem be, vagy bármit, tehát ugye abban az időben még nem volt áru bőség, vagy több dömping, mint most, akkor szinte vadászni kellett az olyan jó termékeket, meg különlegességeket, és ugye abban az időszakban a postabank volt az a potenciális cég, akik viszont ugye meglehetősen nagy büdzsével rendelkeztek ahhoz, hogy jól lehessen keresni.
Ki lehet azt jelenteni, hogy alapvetően az üzleti világot a kapcsolatok tartják életben, és azok működtetik? Kapcsolatépítés, kapcsolatápolás, fenntartás.
Én azt gondolom, hogy igen, de ez nem hiszem, hogy ez titok, csak hogy nagyon vékony a mesdje ez a sikeres ügyfélkapcsolat között,
igen,
a sikertelen között. Tehát ugye ezt azért nagyon könnyű elrontani.
Mire kell figyelni? Na, abba segítsa a hallgatónak. Aki ebből a világból jön, és azért hallgat most, hogy tanuljon tőled.
Én mindig arra figyeltem, hogy ne vágjam át az ügyfeleimet. Azt is megmondtam, ha elhibáztam, azt is megmondtam, ha nem úgy sikerült, és ez így valahogy mindig jól jöttem ki belőle, még a rossz döntések után is jól tudtam kijönni. Tehát szerintem a nyílt kommunikáció az biztos, hogy fontos. A másik meg kollégám mondta most, hogy ugye újra gondoljuk itt az iparágat, hogy nem kell ezt nagyon misztifikálni, egyszerűen jól kell teljesíteni, és ennyi. Tehát, hogyha jól teljesítesz szélzesként, gyártásba, mindenféle szempontból, akkor nincs itt olyan nagy misztikum. Egyszerűen jól kell csinálni, és
makulátlannak kell lenni?
Nem gondolom. Nem gondolom. Sőt, szerintem az nem előny. Valami zsiványság kell azért, mert ha makulátlan, akkor az én értékrendemben ez a makulátlan, ez egy ilyen zárt, szögletes, beszorult dolog, tehát hogy nem. Nekem mindig megvolt az a zsiványság, ami még, és ezt kell egy ilyen megfelelő határon tartani, hogy az ügyfelet is még elégedett legyen, és úgy érezze, hogy ő még jó üzletet csinál, tehát hogy érezni kell a másik félnek is, hogy jó üzletet csinál. És én például azt igyekeztem magam attól mindig óvni, hogy mohó legyek, tehát hogy átvágjam az ügyfelet, hogy akkor megvettem valamit egy forintért, és kettőért adtam el neki. Volt ilyen egyébként, de az egy olyan szituáció is volt, tehát, mert éppen a helyzet olyan volt, de vissza ezzel soha nem éltem például, hogy átvágjam az ügyfelet.
Fordítva megtörtént?
Úgy az ügyfél vágott át?
Igen.
Persze, tehát beszállítóknál ugye azért sokszor, de...
Ezeket hogy kezelted?
Mindig úgy gondolkodtam, hogy ugye a esettanulmányok minden második könyvben benne volt, hogy egy igazi üzletembernek egyszer-kétszer le kell nulláznia magát a karrierje során, mert ugye egyébként nem tanul.
Na, de neked ilyen nem volt, tudtommal.
Nem volt, és éppen ezért én mindig egy kicsit tartottam ettől, és mindig talán óvatosabb voltam, mint az átlag, mert hogy ott volt a fejemben, hogy
majd ez egyszer bekövetkezik.
Ez egyszer bekövetkezik, és újra kell kezdeni mindent. 25 év alatt nem következett be, az nem jelenti, hogy nem is fog, reméljük, hogy nem fog, de...
Tudnád újra kezdeni?
Nagyon nehéz lenne. Nagyon nehéz lenne, de ezt így kimondani is...
De van annyi kurázsi még benned? Hogy érzed?
Most már teljesen másképp csinálnám. Tehát azért ez olyan, mint egy, tehát egy céget építeni, és egy olyan, mint egy életet, hogy valószínűleg, hogyha most ennyi észre 20 éves lennék, akkor az életem is másképp, de biztos, hogy a céget is másképp csinálnám. Bár nem tudom most már, ha a következő kérdésed lenne, hogy hogyan, miben, nem tudnám megmondani, hogy miben. Szerintem ezt nálam mindig a helyzet hozza. Tehát, hogyha van egy szituáció, akkor én ahhoz próbálok maximálisan alkalmazkodni, és ilyen volt például ez a tavalyi pandémiás is, hogy ugye nagyjából ugye ott március-április környékén mindenki arra gondolt, hogy hogyan éljen túl, vagy egyáltalán, hogy hogyan megy tönkre a cége, és mi is lehibernálódtunk 2-3 hétre, de utána viszont őrült erővel álltunk neki annak, hogy akkor találjunk egy olyan utat, amivel mi nem a süllyesztőbe kerülünk, hanem, és akkor ezek után csináltuk a legjobb évünket.
Egész jól sikerült. Az a gondolkodás, ez fontos, a közös gondolkodás? Azok ezt a céget előre vitték? Vagy ilyen magányos harcosként kitalálod, és hozod be a többiek elé az ötletet?
Régebben inkább magányos harcosként hoztam be, és nem is nagyon engedtem ebbe teret másoknak. Az elmúlt pár évben ez már teljesen más. Tehát, hogy egyrészt ugye a fiúk is bent vannak, ugye a nagyobbik ő teljes egészében, a kisebbik még a nyelvtudását csiszolja éppen, és kialakult egy olyan cégvezetés, akik átlagosan 15 éve itt vannak a cégnél, tehát ugye megvan a bizalom, megvan a tapasztalat, megvan minden, meg nekem is a bölcsesség több abból a szempontból, hogy látom azt, hogy sokkal helyesebb és hatékonyabb nem egy személyes döntéseket hozni.
András Attilával beszélgetek a Valódi Üzleti Sikereket boncolgató podcast sorozatomban, aki a reklámajándékok jelentőségéről, bizalom és kapcsolatépítő hatásáról mesél a beszélgetés utolsó blokkjában. Elképesztő ereje van a promóciós ajándéktárgyaknak, hiszen fontos üzleti kapcsolódások múlnak ezen, mégis sokan átgondolatlanul használják a mai napig. Hiszen az ajándékozásra most az eddigieknél is fontosabb szerep hárul a cégek marketingjében. Olyan mi az a céges ajándék, amitől 10 éve még a falra mászott mindenki? És mi a leghasznosabb? Azonnal kiderül.
Lehet-e valóban bizalmat építeni, lehet-e üzleteket behozni gesztussal, ajándékkal. Tehát érdemes belefetszölni a promóciós ajándékokba a pénzt, mert annak van mérhető hatása.
Ennek van egy csomó tudományos magyarázata, meg statisztikája, meg mindene. Igen, érdemes. De az is igaz, hogy ugye az elmúlt időszakokban azért vannak ebben negatív felhangok is. Elsősorban ugye a kínai gyártású termékeknek a minősége miatt, illetve a másik pedig, hogy nagyon sokan átgondolatlanul használják ezeket. Tehát, hogy csak tudják le, kapjon egy golyóstollat, vagy kapjon egy bármit. De nekem mindig az volt a tapasztalatom a 25 év alatt, hogy azok, akik átgondoltan és az ügyfeleikre figyelve és kreatívan gondolkodva döntöttek, azoknál ez mint ahogy bármilyen más média eszköz, ez ugyanúgy sikeres. Tehát, hogy egy rossz podcasttal nem sokat érsz te se. De egy jóval viszont már, tehát hogy attól, hogy most podcast, az olyan, mint hogy reklámajándék. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az jó, működik, vagy nem működik. Hogy jól kell csinálni.
Mi a leginkább ügyfélriasztóbb ajándék? Tudsz ilyet mondani? Vagy mi a legközhelyesebb ajándék egy üzleti partnernek? Akkor mi az, amit te nem adnál senkinek?
Én minden terméket szeretek. Én nem tudok olyan terméket, van 2200 különböző termék katalógusunkban, én ezt mind szeretem, mert abban mind hiszek, tehát olyan nem kerül be, amiben nem hiszünk. Tehát
a golyóstollban is hiszel?
A golyóstollat akartam mondani először, de visszaszívtam, mert tehát ma már egy golyóstollal nagyon jó üzeneteket el lehet juttatni. Ma már vannak környezetbarát anyagból készült tollak. A golyóstoll az már ma nem olyan pejoratív szerintem, mint amilyen mondjuk 10 éve volt, amikor ugye minden csak egy ilyen sorjás, szintelen műanyag golyóstollról szólt. Ma már extrém jó módon lehet nyomni, már olyan golyóstollak vannak, hogy több rétegű, és hogyha gravírozod, akkor a színe előjön alul, már van színes gravírozás, tehát hogy annyi minden fejlődött, hogy már golyóstoll se a régi. Tehát ugye mi régen ugye volt ez a mondásunk, ez a tollblokk szatyor. Tehát ugye ez a tollblokk szatyor, ez a golyóstól, a jegyzetblokk és a reklámszatyor, tehát ugye ez az, amit minden cég biztos, hogy vett magának. Mert golyóstól is kellett, ugye vagy papírszatyor, vagy nejlonszatyor is kellett, meg jegyzetblokk is, mert ugye valamit régen ez volt ez a Szent Hármas, amire így épült, tehát mondjuk azt, hogy közhely. De ma már annyi minden van, és ugye az elektronika fejlődésével rengeteg elektronikai termék jön.
A lényeg, hogy érdemes befektetni ajándékban.
Igen. Tehát ugye egyet tudok egy régi ajándékot, hogyha még így összeszedett, hogy mi a leghaszontalanabb. Egyszer megkérdeztem egy golfos barátomat, hogy volt ilyenünk, hogy szobagolf szett. Ilyen összeszerelhető kis ütő, egy kis pattoló, és ugye két golflabda volt hozzá, és a szőnyegen lehetett gurítgatni a golflabdát, de igazából semmi, egy fadobozba volt, drága is volt, és baromi sokat eladtunk belőle. És ezt a golfos magyar bajnok volt a fiú, megkérdeztem, hogy te figyelj, mondd már meg, mire jó ez, miért tudunk ennyit eladni belőle? Szerintem tök értelmetlen, de nem tudunk annyit behozni, hogy ne fogjon el. Mondta, hogy ő nem tudja, szakmailag biztos, hogy nincs értelme, de ő azt tudja magáról, hogyha ő neki kint van otthon a nappaliába, és följön hozzá egy csaj, az az első a kezébe vesz, azt mondja, odaállok mögé, segítek neki megmutatni, hogy kell fogni az ütőt, azt mondja, egy órával beljebb vagyok, az biztos. Ez azért nem biztos, hogy
minden jó valamire. Minden jó valamire.
Igen, minden jó valamire.
Az jó útra való és jó kívánság, így a végén, ha azt kívánom, hogy az 50 éves, tehát a következő 25 éves jubileumra is beszélgessünk majd így?
Persze, hát jó.
Na, mi gondolkodsz?
De hát valami frappánson gondolkodtam, hogy akkor lehet, hogy majd a Marson lesz az a beszélgetés, ja. vagy pedig a agyunkba lesz ültetve egy csip, amiért egyébként nem is kell majd beszélgetnünk, hanem csak gondolatátvitellel lefolytatódik. Ez tehát valamilyen frappánson gondolkodtam, de annyira gyorsan változik most minden, hogy én nem, hogy 25 évre nem, de még 10-re se nagyon tervezek, hanem inkább most egy ilyen közeli célok vannak, hogy egyrészt a következő évben mit kéne csinálni, a generációváltás a cégen belül, ugye a gyerekeknek a beillesztése és a bekapcsolása a cég működésében, és nem mellékesen ugye egy olyan helyzet van, amit az elején is mondtam, hogy az a biztos, hogy minden bizonytalan, tehát az üzleti világ minden területe most forrong, és ebben lehet nagyon rosszul is dönteni, meg mindig van sok lehetőség is. Mi szeretnénk lenni azon az oldalon lenni, akik jól döntenek, vagy legalább is, ha nem feltétlenül jól, de kevésbé rosszul. Tehát én úgy hiszem, hogy amikor egy ilyen zűrös időszak van, akkor nagy lehetőségek vannak mindenki előtt. Van, akit ez nyomaszt, van, akit bennünket nem nyomaszt. Én azt magamon megtanultam, hogy nekem, ha jön egy válságos időszak, az mindig, vagy egy nehéz időszak, az mindig plusz kreativitást hoz elő belőlem, és olyan döntéseket, amik eddig jól bejöttek, remélem, így lesz.
Akkor azt kívánom, hogy sok jó döntés szülessen a jövőben is. Ez frappáns így?
Igen.
Oké. Okay. Köszönöm az őszinteséget.
Én is köszönöm.
Szólítsd meg vevőidet Profi Podcasttal. Váltsd pénzre, vásárlóra a hanganyagot. Profi Podcast. KKV Marketing tartalomgyártás. A Profin elkészített podcast tartalmak bizalmat építenek, kötődést alakítanak ki, szakmai hitelességet teremtenek a leendő és a már meglévő ügyfeleidnél, és rendkívüli módon pozícionálnak a piacodon. Ha élményt adsz a hallgatóidnak, képes leszel tömegével behozni az új vásárlókat. Amerikában a legtöbb vállalkozó már így növeli a bevételeit. Megvan az érzés, amikor az autóban ülve olyan beszélgetést hallasz a rádióban, hogy még napokkal később is eszedbe jut? Pontosan ilyen érzése lesz a te hallgatóidnak is a saját podcast csatornádon, ha én gyártom oda a tartalmat. Indulhat a céged rádiója? Legyen még erősebb a márka neved, a Profi Podcasttal. Keresd bizalommal a www.profipodcast.hu oldalon.